Rendben, akkor végezzük a munkát Isten dicsőségére, és az eddig elhangzottakkal egy vonalban megyünk tovább, és múlt héten ott hagytuk abba, hogy tisztáztuk a munkában Isten és ember szerepét. És azt mondtuk, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. És azt látjuk, ahogy Gyuri is idézte János 15-ből, hogy főleg az övéivel Isten úgy bánik, hogy nem szereti a teljes függetlenséget. Tehát nem akarja azt tanítani nekünk, hogy létezik egy olyan élet, ahol mi elvonulunk tőle, és egy tőle való elszakadtságban minden a legnagyobb rendben van. Létezik egy ilyen élet, tehát erre megvan a szabadságunk. Ezt úgy hívjuk, hogy testben élni. Ami nagyjából arról szól, hogy nem veszem figyelembe a természet feletti erőforrásaimat, nem veszem figyelembe az Isten felé való elkötelezettségemet, újbá tekintek, mintha Isten nem is lenne, csak magamra nézek, a saját erőforrásaimra nézek, a saját gondolataimra nézek, a saját céljaimra nézek, a saját vágyaimra, a saját akaratomra, és így élek. Testben élek, mint egy nem hívő, mint egy természeti ember. Habár elvileg hívő vagyok, csak fogtam és lekapcsoltam a főkapcsolót. Istennek nincs ott a tervében, hogy ezt a fajta életet megáldja. Ez egy olyan tanítás lenne a részéről, ami az élet legalapvetőbb lényegéről adna egy hamis képet nekünk. Ugye, ha azt tapasztaljuk meg, hogy az élet baromi jól megy Isten nélkül, hibátlan, sőt, akkor igazán jó, nincs az a macera, hogy itt vezetnek, meg tudod, még valakivel meg kell beszélni. Én megyek, amerre akarok, és élek, mint Marci Hevesen, minden hibátlan, minden tökéletes, akkor ez arra bátorítana minket, hogy így éljük az életünket, igaz? Ha tetszik. Hát, ha nem tetszik, akkor megyek Istennel, élem, de igazából én döntöm el, hogy Istennel vagy nélküle. Tényleg én döntöm el, csak nagyon komoly következményei vannak. Tehát igazából János 15 azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Te vethetsz, te öntözhetsz, de a növekedést én adom. És ha engem leállítasz, akkor lesz sok vetés, lesz sok öntözés, és nagyon kicsi növekedés. Jó, zárójeles megjegyzés. Hogy van akkor az, hogy istentelen emberek baromi sikeresek lesznek? Tessék a 73. Zsoltárt elolvasni. Jó? Tehát az istentelen embert is szereti Isten. És én azt látom, hogy megengedi nekik, hogy nőjenek. Mint a kertben a virágok. És ott nincs ez a nevelés. Tehát nincs az, hogy Isten szándékosan hoz egy nehézséget, mert ők istentelen emberek. Ha megtérhetnének valamikor, ezt Isten látja, ő látja az örökké valóságban a jövőt, akkor hoz nehézséget az életükben, hogy ezt a megtérést, a hozzáfordulást gyorsítsa, elősegítse. De ha látja, hogy valakinek vége, akkor azt mondja, hadd nőjön. Hadd nőjön. És ezt mondja a 73. Zsoltár, hogy ne irigyeld az istentelenek szerencséjét. Ne irigyeld. Tessék elolvasni, komolyan. Jól mondom, a 73. az? A 73. Zsoltár. Tessék elolvasni. Komolyan sorról sorra is elgondolkozni rajta. De te, aki többre vagy elhívva annál, mint hogy egy természeti sikert élj át, veled Isten úgy bánik, hogy figyelj, tanítani fogom a tapasztalatodban is, hogy te természet feletti sikerre vagy elhívva. Úgyhogy te öntözöl, valaki vetett, de nem jön a növekedés. És nem jön a növekedés. Miért nem jön a növekedés? És az egyik oka az lehet, hogy mert én nyomulok egyedül, és Isten visszatartja a növekedést. Leckét adva arról, hogy nélkülem semmit sem tudsz tenni. És azt gondolom, hogy az egyik legijesztőbb dolog, ami velem történhet, az az, hogy én csinálok valamit Isten nélkül, és baromi jól megy. Ez a legfélelmetesebb dolog. Ez az, amitől a legjobban félek. Ez ma, ilyen imám van, hogy Uram, ha zsákutcába megyek, ha kitépem a kezem a tiédből, és elkezdek átszaladni az úton, akkor kérlek, ne a kamion állítson meg, hanem te. Tehát ha valami nagyon jól megy nélküled, az körülbelül olyan, mint amikor a kis Zoétől épp hogy megtanult járni, szalad át az autópályán, és baromi boldog, büszke, hogy milyen ügyesen szalad. Nem akarom. Tehát amikor én kitépem a kezem a tiédből, akkor a következő pillanatban érjen utol a következménye. Egy tasli formájában, egy elesés formájában, egy a kerítésnek ütközés formájában, de ne a kamion. Tehát ne hagyd, hogy elmenjek addig, amíg a rossz életstílusom, a rossz döntésem egy végleges vesztességbe, egy visszafordíthatatlan vesztességbe vegyem. Úgyhogy, és Isten hűséges is ebben. Kicsi dolgokkal, apróságokkal tanítja, hogy nélküle semmi sem működik. Úgyhogy a növekedést ő adja. És azt a gondolatot kezdtük el, hogy a sikernek vannak természeti forrásai, természeti okai. Mint ahogy egy mérnök, amikor a fizika, a matematika, nem tudom milyen törvényszerűségeket kell még figyelembe vennie, megtanulja, meg tud tervezni egy hidat, egy toronyházat, ami nem létezik még, de a világunk törvényeit, szabályait ismerve, helyesen alkalmazva ki tudjuk számolni, hogy mi az, ami létrehozható. Ha valaki ismeri az üzleti siker alapelveit, trükkjeit, módszereit, akkor mint ahogy egy mérnök kemény munkával nekiállhat, megtervezheti, és aztán, ha megvan az erőforrása, akkor fel is építheti azt az üzletet. Ez a természeti siker. Ezt Isten lehetővé tette azon keresztül, hogy egy olyan világot teremtett, aminek állandó rendje van. Az állandó rend a feltétele annak, hogy én tudjak következtetni. Ezen gondolkoztatok már? Egy meg egy mindig kettő. Úgyhogy meg tudom jósolni, hogy ha ott egyet meg egyet összerakunk, kettő lesz belőle. Ha hozzárakunk még egyet, három lesz belőle. Összerakni úgy lehet, hogy lehet összeadni, meg szorozni is lehet. Itt az összeadást használjuk, és kiszámolom. És aztán elkezdem, és meg is valósítom, és ott van a természeti siker. A menedzser képzőiskolák ezt tanítják. És nem, azt hiszem, Pásztor Scheller mondta, vagy nem tudom ki, hogy minden barom tud sikeres lenni. Nem, lehet, hogy nem a barom szót használta, de... Tehát ahhoz, hogy sikeres legyél, csak épp annyi alázatra van szükséged, hogy elfogadd a világ meglévő törvényszerűségeit, és ahhoz igazítsd a gondolkodásodat és a tetteidet. Megjegyzem, hogy a modern ember már nem mindig képes erre. Nincs már meg benne az az alázat sem, hogy azt mondja, hogy egy meg egy az kettő, ha az orrot erősen fújják, vérzik, és hogyha sértegetem a munkatársaimat, kilépnek. Nem érti az összefüggést. Úgy bánok veled, mint egy kutya, és te meg úgy bánsz velem, mint egy másik kutya, és nem értem, hogy miért van. Miért nem dolgozol jól? Miért nem vagy lelkes az üzletemért? Hát mert úgy bánsz velem, mint egy kutyával. És azt is kapod vissza, amit a bánás volt. És nem érti, tudod? Tehát, hogy a modern ember néha ennyire buta. De, és itt van egy másik gondolat, amiről szeretnék most beszélni, hogy van a sikernek egy természet feletti szintje. Ahol az isteni közbeavatkozás és az isteni erő megnyilvánulása megváltoztatja a természetes rendet. Kiszámoljuk, hogy egy meg egy az kettő, és három lesz belőle. És nem véletlenül van egy természet feletti ígéret, ahol mi azt mondja, hogy ha te, akkor én, és akkor nem úgy kell számolnod, hogy egy meg egy az kettő, hanem egy meg egy az három, vagy egy meg egy az 52, vagy 1452. Mert az én részem elég tetemes, amit hozzáteszek. És ez működik egyrészt a hosszú távú céljaidat tekintve. A Prédikátor könyve mondja azt, hogy, és remélem megtalálom a verset, oké, és most arra a gondolatra akarok kitérni, hogy mind múlik, hogy valaki hatalmas sikert ér el. Tehát nagyobbat annál, mint amekkora az emberi teljesítő képesség. Tehát ha belegondolsz, akkor egy világsiker, sok tízezer embert megmozgató, dollármilliókat hozó eredmény annyi ponton megbukhat, hogy lehetetlen egy embernek tökéletesen uralva létrehozni ezt. És Prédikátor könyve beszél erről, és még Prédikátor könyvét se találom, nemhogy a verset. Azt mondja, van valakinek biblia program, hogy bele tudná ütni, hogy nem a, hogy itt van, megvan. Nem ez az. De itt van, igen. 9:11. Dicsőség Istennek. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Hoppá. Tehát itt vannak a természeti erőforrásaink, amiknek az irányába megyünk. A természeti képességeim, tudásom, tervezésem és mindenem szerint esélyes lennék rá, hogy mindezek nekem jussanak. Igaz? És Salamon azt mondja, hogy nem így van, hanem mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Na ez az, amit a mai üzleti siker szemináriumok biztos, hogy nem fognak tanítani. Ezt nem fogod hallani. Mert azt hallod, hogy te alkotod meg a körülményeidet. Te vagy az ura annak, ami 9:11.
10:11,
nem? Mert a 9:11. Na, itt a Károlyi át van számozva ehhez képest, úgyhogy kicsit... De lehet, tehát, hogyha... Zsoltárok is át van számozva. Részletkérdés. Elolvasom még egyszer, hogy halljátok, jó? Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Jó? Tehát, ha nem akkor vagy, és nem ott, ami ahhoz kell, akkor nem történik meg. Ezt érted? Szóval nem történik meg. Persze, ha akkor vagy ott, ahol lenned kell, akkor még mindig kell az erőfeszítésed. Akkor még mindig kell a terészed. De a terészed plusz az idő és a körülmények hozza a nagy lehetőséget. Most persze, lehet helyezkedni, ugye? Lehet helyezkedni. De nincs garancia. Tehát ha azt mondod magadnak, hogy csak rajtad múlik, hogy befutsz-e, akkor hazudsz magadnak. Akkor frusztrációra ítéled magad. Lehet, hogy élhettél volna egy elégedett életet jó módban, gazdagság nélkül, de nem, mert azt mondod, hogy csak rajtam múlt volna, hogy a gazdagságot elérjem. A másik ide tartozó gondolat az az, hogy akik meg akarnak gazdagodni sok káros kívánságba, és hogy írja, hogy mondja, és kísértésbe esnek, amelyek hogy mondja? Azt sem tudom, ez hol van? 1 Timóteus 6:10, lapozzunk oda. Jó, én most csak az egyensúlyát mondom, és aztán mondom majd a másik felét, de jó ezt így letisztázni. 1 Timóteus 6:9. Azt mondja, akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Oké, ez arról szól, tehát ez nem azt mondta, hogy ne legyél gazdag. Ez arról szól, hogy ha meg akarsz gazdagodni, akkor egy olyan kívánságba, esztelen dologba kezdesz, ami nincs a hatalmadban, és ez a hozzáállás pusztulásba vihet. Én önmagamat megsemmisítem egy frusztráltságon keresztül. Olyan tetteket hajtok végre, amik hiába valóak. Hosszú távon romlásba döntöm magam. Jó. Ugyanakkor a másik oldalról pedig igaz az, hogy amikor az elhívásodban tevékenykedsz, amikor Isten jó és tökéletes akaratában vagy, azon az úton, amit ő tervezett el neked, akkor igenis a te teljesítményednél sokkal nagyobb eredmények történnek. Nem feltétlenül a gazdagság. Hé, hányan vagyunk itt valószínűleg arra elhívva, hogy dús gazdagok legyünk? Lehet, hogy egyikünk sem. Olyan nagy kérdés ez? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy az életemet beteljesedve élem-e? Vajon elérem-e azt, amire el vagyok hívva? A teljességre jutok-e? És ha arra vagyok elhívva, hogy üzletember találkozókat vezessek, és néhány tucat embernek olyan üzenetet közvetítsek, amivel ők beteljesülnek, és elérik az életük célját, és Isten engem erre hívott el, akkor ez tökéletes. De vajon ezt a dolgot én meg tudnám-e csinálni Isten nélkül? Vajon az az átformálódás, az az erő, az a csoda, ami megtörténik mindannyiunk életében, az a növekedés, az megtörténhet-e Isten nélkül? És persze ez aztán néha nagyon látványos méreteket is ölt, ahol mindenki azt mondja, hogy ó, ez nem természetes, ez olyan nagy, ez olyan ámulatos, ez olyan igazi, hogy itt valami több történt, mint amit természetileg lehetséges. Erre te számíthatsz. Így kéne gondolkoznod, Uram, mi az elhívásod az életemre? Mi az a kép, amit te adtál nekem? Mi az a cél, amit te tettél elém még 10 évesen, még 20 évesen, még 30 évesen? Mi az a látás, amit nem tudok kitörölni a szívemből, sőt nem is érdemes, hanem követnem kéne, és mennem utána, és megtalálni az erősségeimet benne, és tanulni, és profivá válni, és igenis élni azt a megmérhetetlen életet, amit jelent, hogy Isten célját töltöm be. És valószínűleg ez nagyon fog illeszkedni ahhoz, ami az erősséged, amit szeretsz csinálni, ami a szenvedélyed. Oké? Tehát az elhívás, ahol nincs látás, elvész a nép, ahol nincs remény, nincs egy jövőkép, ami még nem valósult meg, de megvalósul, és ebben nekem részem van, ott elvész a nép. Ez a remény. A remény az eljövendő dolgokban való bizonyosság. Ha nincs reménye az életemnek, ha nem tartok sehova, akkor az életem egy nagyon erős, egy nagyon jelentős erőforrást elveszít. Mert 1 Korintus 13 végén az van, hogy hit, remény és szeretet, ezek a legnagyobbak. És a szeretet a legnagyobb, de a hit, a remény és a szeretet is ott van. Ha a reményről lemondok, akkor az életem három nagy oszlopából az egyikről lemondok. És a reménynek van egy földi része is. Ugye, mert az igazi reményem az örök élet, ugye? Ha itt mindent elszúrok, tudod, ha lehúzom a WC-n, akkor is megyek a mennybe. Örök életem van. Egy hihetetlen jövő vár rám. Én vagyok Superman, tudtátok? Komolyan? Te is az vagy. Ugye, te emlékeztek, amikor Supermannek közvetlen közelről belelőttek a szemébe? Nem láttátok a filmet? Én amikor láttam, meséltem erről. A golyó lassított felvétellel mutatják, hogy a golyó megy neki a szemének, és a szemén, mintha páncélnak ütközött volna, egy ripityára megy, és leesik. Te egy ilyen lény vagy. Ezt tudtad? Csak még nem látszik rajtad. Várjál, oké. Tehát nem. A bibliai tanítás az, hogy te helyzetileg már egy isteni lény vagy, semmi nincs fölötted, csak Isten személye. Ezt érted? Minden a lábaid alá van vetve. Fizika, kémia, biológiai, természeti törvények, az összes többi teremtett lény, minden. Te isteni hatalom, isteni szinten létező lény vagy, aki fölött csak Isten van, és Isten is az atyád. Tehát úgy értem, aki, az egyetlen, aki fölöttem van, az az apucim. Aki szeret engem, és nevel, és felkészít. Nem maszatolunk, de te egy uralkodó vagy. És ha az 1000 éves királyságban rád lőnek, akkor Isten majd eldönti, hogy a golyó szétmegy a bőrödön, mintha páncélnak lőtték volna, vagy csak átmegy rajtad, vagy besül a pisztoly, vagy bármit. Tehát, hogy ha természetfeletti hatalommal bíró lény vagy. Ez az egyik reményünk. Úgy értem, ha nem így éled az életedet, hogy te tudod, hogy a jövőd biztos, és egy hihetetlen jövőd van, még akkor is, hogyha te leszel a mennyek országában a legkisebb, akkor egy jelentős erőről lemondsz. De a földi életben is itt van ez a remény. Itt van ennek a jelentősége, hogy a tevékenységem jelentős, megváltoztatja a jövőt, jelentős, fontos dolgot hozok létre itt ezen a földön. Isten azt adta nekem, hogy felépítsem ezt a vállalkozást, és én vele építem, és vele vallok kudarcot, és vele megyek át a nehézségeken, és válok azzá az emberré, akivé ő nevelni akar engem, de amit csinálok, megváltoztatja a jövőt, és jelentős remény. Uram, mi az elhívásod az életemre? Ez egy fontos kérdés. És egész biztos, hogy Isten elhívásában része lesz a Krisztus testének az építése. Mert a mennybe igazából az örökkévalóságban mi megy át? Oké, ha felépítek itt egy nagy vállalkozást, mennyit viszek belőle át az örökkévalóságba? Nem biztos, nem biztos. A semmit, az nem biztos. Rossz válasz. Köszönöm, tudom, mit akarsz mondani, de rossz válasz. Mit viszel át belőle? Nagyon fontos. Mi megy a mennybe? Csak emberek. És az, ami az emberekkel együtt megy, az ő életük, az ő hitük, reményük és szeretetük. Csak az megy a mennybe, ami Istentől jött, bennünk meggyökerezett, és rajtunk átment. A vállalkozásod lehet a legnagyobb hitbeli tetted, amikor megreszelted a bigyót a kütyűn, hogy bemenjen a sufniba, az ott lesz a mennyben, ha hitben csináltad. Ezt érted? Amikor kicserélted a víztisztítót, amikor udvariasan beszéltél a bunkóval, ha hitben csináltad, ott lesz a mennyben. Ezt érted? Az az ügyfeled, akinek elmondtad, hogy keresztény vagy, elhívtad a mennykapui és pokol lángjai színdarabra, ami holnap este lesz. Ma este lesz, ma este lesz. és vasárnap este lesz. Mennykapui, pokol lángjai, és ezért a mennybe megy, az ott lesz. Oké? Okay? Az a hírleveled, amit úgy küldtél ki az ügyfél listádra, hogy úgy beszéltél benne, ahogy a világi ember nem beszél, és aztán, amikor karácsonykor kiküldted azt a leveledet, hogy Isten szeret téged, amikor beszélgettél a munkatársaddal arról, hogy te miért jársz minden szerdán és vasárnap gyülekezetbe, és ő megértette, az ott lesz a mennyben. Jó? Remény. Uram, mi a te akaratod az életemre? Miért akarnék bármi kevesebbet? Miért mennék egy másik irányba? Miért csinálnám? Miért csuknám be a szemem, fülemet, és miért ragaszkodnék a saját, adott esetben Istenénél sokkal kicsinyesebb elképzelésemhez? Jó? Ez a nagy kép a reményben. És befejezem a másikkal. És ez az ajándékok kérdése. Ugye amikor te az erősségeidben működsz, akkor a természeti adottságaidat használod ki. Ugyanakkor Isten adott természet feletti adottságokat is. Erről a világ nem tud. A világi menedzserképzés nem tanít erről, nem tanít a szellem ajándékairól. Egy Korintus tanít erről, nagyon részletesen. Igaz? Egy Korintus. Nem kettő, egy. Egy Korintus. A szellem ajándékai. 12, 13, 14. Szellem ajándékai. A szellem ajándékai Isten szellemének a természet feletti munkája benned és rajtad keresztül. Ő el akar végezni valamit, amihez te vagy az eszköz, de ő csinálja. A szellem ajándéka. Valami történik, ami olyan egyértelműen természet feletti erővel és hatással bír, hogy ámulatos. Amikor a szellemi ajándékodban működsz, akkor érzed magad a legjobban. Tehát mindaz, amit a Gyuri mondott a természeti erősségekről, az apróbetűs rész ahhoz képest, hogy milyen az ajándékodban működni. Amikor az ajándékodban működsz, akkor megtapasztalod Isten személyes jelenlétét, és az ő életének a megnyilvánulását, olyan, mint hal a vízben, olyan, mint szomjasan inni, olyan, mint éhesen enni, olyan, mint fázva felöltözni, olyan, mint egész nap ülve végre felállni és rohanni, amire vágytál, az, amit ha egyszer átéltél, azt mondod, hogy mit lehetne csinálni, hogy ezt meg lehessen ismételni. Ezt újra akarom. Hogy lehet ezt megismételni? Újra át akarom élni? Amikor az ajándékodban működsz, ámulatos. Azt hiszem, nekem van ajándékom a beszédre. Higgyétek el, nem nehéz eljönnöm péntek reggel. Kicsit nehéz megvárni, míg a Gyuri befejezi.
Hát én nem vagyok elkezdeni.
Igen. És, de értsétek meg, hogy ez nem én vagyok. És ugyanakkor az is, arról is van egy bizonyság, hogy a hatás, amit Isten elér a tanításunkon keresztül, és a Gyurinak is van erre ajándéka, és a Szepinek is biztosan, az több annál, mint amit az okos szavaink jelentenek. Több történik, amikor itt vagytok. Ti kaptok valamit Istentől úgy, ahogyan azt lehetetlen emberileg megcsinálni. Egy ajándék működik. És ilyen ajándéka, figyeljetek, minden hívőnek van. Pont. Garantált. Ez benne van a nagykönyvben. Hívő vagy? Bingo, van egy ajándékod. Tuti! Találd meg. Találd meg, és működj benne. És válj benne kiválóvá. Keresd a lehetőséget. Ez az ajándék, és megjegyzem, mindig a gyülekezet építésére van. Mindig Krisztus testének az építésére. Ez azt jelenti, hogy az üzletedben nem használhatod? Dehogy is nem! Hát az üzletedben is, ha hitben csinálod, igazából a gyülekezetet építed. Ugye mi a gyülekezet? A gyülekezet a világ történelem során élt hívők összessége. A gyülekezet azok az emberek, akiknek örök élete van. A gyülekezet azok, akik Isten fiai. Ez a gyülekezet. A helyi gyülekezet, ez egy megnyilvánulási formája. Isten rendjében egy elem. De a gyülekezet az az összes hívő. És hogyha az életed nem érinti meg a gyülekezetet, akkor nem érint meg semmit. Ha az életed nem érinti meg a gyülekezetet, akkor testi ember vagy, aki a saját kis világában él, és elvágta magát Istentől és az örökké valóságtól. Mert a gyülekezet miből áll? Emberekből. És amikor a munkahelyeden vagy, kikkel foglalkozol? Tehenekkel, ha tehenész vagy. De a tehenek gazdájával is, meg az állatorvossal, meg a takarmánybeszállítóval, emberekkel foglalkozol. Ezt érted? Emberekkel. És ha emberekkel foglalkozol, és te látod, hogy azok az emberek Isten gyermekei, vagy azok lehetnek, ha te szereted őket, akkor bizony az ajándék, hogy nyugodtan működhet mindenhol. És építeni fogja Isten országát. Örökkévaló értéke lesz a mosolyodnak, a számlát, amikor kiállítod, amikor a reklamációt kezeled, amikor a bunkó főnököddel mégis türelmes vagy, az egész életed egy más szintre lép. Örökkévaló értéke lesz. És ahogy az ajándékodban működsz, mint hal a vízben, le se tudsz állítani. A kiváló teljesítmény természetes. Nem is tudok mást. Isten teszi rajtam keresztül. Micsoda kiváltság. Csak hadd legyek a helyemen. Ez az imám. Uram, hol a helyem? Hol a helyem? Hagyd találjam meg a helyemet. Mert ha a helyemet megtalálom, akkor beteljesedett az életem. Mindegy, hogy hol van. Ha te adtad, örökkévaló. Oké? Ha az én helyem az, hogy söpörgessem az utcát, tudod, Isten dicsőségére, akkor az én életem csak itt tud beteljesedni. Ha az én helyem az, hogy valamiféle őrült világsiker, vagy nem tudom mi történjen meg, akkor a kettő között nincs különbség. A kérdés csak az, mi Isten akarata. És tudod, mint az élményben sincs különbség. Igazán az élményben sincs különbség. Hol a helyem, Uram? Hadd találjam meg a helyemet, és hadd éljek abban. És az ajándékokról egy verset hadd olvassak fel. A kegyelmi ajándékok, 1 Korintus 12:4-7, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A szellem megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogy használjon vele. Hogy használjon vele. Oké. Okay. És végig olvassátok el 1 Korintus 12:13-14-et. Efézus 4-et, így van, és adott ajándékokat a Krisztus testének építésére, Efézus 4-et, ámulatos. És azt hiszem, sokkal többféle ajándék van, mint ami itt le van írva. Ez azt hiszem, hogy egy nem teljes felsorolás. Igen, és ugyanakkor ezeknek a kombinációi létrehozhatnak egész különleges. Van, akinek a segítés ajándéka van. Ott ülsz egy helyzetben, és mindig kiszúrod, hogy hol lehetne egy picit hozzátenni ahhoz, hogy az egész tökéletesen működjön. Ezek, enélkül az ajándék nélkül, ugye, most nem tudom, ez nem lenne fölvéve, nem lenne mind ülnünk, nem tudom, sok apróság, nem lenne egész az egész. És azt hiszem, ehhez nincs mit hozzátenni. Dicsőség Istennek. Atyánk, csak kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk az elhívásodat. Mi az a kép, amit te írtál a szívünkbe? Mi az a kép, amit vétek lenne elveszíteni, és nem követni? Mutasd meg, Urunk, hogy mi a te elhívásod az életünkre. Hogyan építhetjük a te gyülekezetedet? Hogyan építhetjük az örökké valóságot? A vállalkozásunkkal, a családunkban, a munkánkkal, a szolgálatunkkal, a barátságainkkal. Az egész életünkkel nincs egy megosztott élet. Egy élet van, amit hitben élünk. Mutasd meg az elhívásodat, Atyánk. Ez az imánk. És mutasd meg az ajándékainkat. Mutasd meg azt, amiben és ahogy te meg akarsz nyilvánulni. És adj nekünk nagy örömet, nagy kedvet, hogy ebben működjünk, és használjunk vele. Használjunk vele. Meglophatjuk a barátainkat, a testvéreinket, a munkatársainkat, az ajándékainktól. Nem akarunk így élni. Hol a helyünk, Urunk, ez az imánk. Hol a helyünk, és abban hadd teljesedjünk be. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és azon tűnődik, hogy kik ezek a keresztények, és hogy honnan van ez a különleges hang, honnan van ez az erő, Istentől van, Jézus Krisztustól. És ez az erő a tiéd is lehet. Ez a hang, ez a könnyedség, ez a tiéd is lehet. Csak egyszerűen el kell fogadnod. El kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És ahogy ezt megteszed, örök életed van. Ahogy ezt megteszed, tiéd a Szent Szellem, megvan az ajándékod, és megvan a vezetésed, az elhívásod Istentől. És ráadásban, csupa nagybetűvel, örök életed van. Csak mondd Jézusnak, elfogadlak, mint a személyes megváltómat. Tudom, hogy bűnös vagyok, sok hibát követtem el, de tudom azt is, hogy te kifizetted ezeket a hibákat, és örök életet adsz nekem, ahogy bízom benned. Most bízom egy pillanatra, hiszek. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.